iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Eddig, ha mesterséges intelligenciáról beszélgettünk, akkor mindig valahogy azért alapvetőnek, evidensnek tartottuk, vagy gondoltuk legalábbis, hogy nem vonjuk bele ebbe a témába nagyon a hadsereget. Ennek részben az volt az oka, hogy nagyon sok cég, aki ezzel kezdett el foglalkozni, egészen hamar kijelentett, hogy nem, katonai célú felhasználást nem támogatnak, és nyilván ugye nem sok publikus információ került ki arra, hogy bármelyik ország bármilyen hadserege is tényleg hogyan alkalmazna saját fejlesztésű mesterséges intelligenciát. Úgy tűnik azonban, hogy ezek a cégek, ezek az óriások, és azok közül is egész konkrétan egy, talán az egyik legnagyobb, most megenyhül a saját kis szabályozásával szemben, és nem biztos, hogy ez nekünk annyira jó.
Most nem emlékszem pontosan, de azt hiszem nincs így konkrétan kimondva Európán kívül biztos, de lehet, hogy még Európában sem, hogy a mesterséges intelligencia megoldásokat nem lehet katonai területen használni, és ez már csak azért sem lehet így kimondva, mert nagyon-nagyon sok területen a hadiparban használják ezeket a szoftvereket, és még csak nem is az új keletű AI-ra kell gondolni, hanem már több évtizede jelen van a mesterséges intelligencia, pontosabban a tanuló algoritmusok és az öntanuló szoftverek a hadiparban is. De az, hogy ezek a nagyvállalatok annak idején kijelentették, hogy az ő szoftvereiket nem adják oda katonai célokra, ez minden esetre mindenképpen egy olyan plusz volt, ami hát nem szoktunk meg ezektől a vállalatoktól, hiszen ha valamit lehet tudni, az az, hogy a hadiparban van pénz, és most ez valahogy így Trump beiktatása óta kicsit úgy érzem, mint hogyha egy ilyen szürreális, utopisztikus filmbe kerültünk volna, és a szólásszabadság kifacsarásától kezdve a Metánál most eljutunk oda, hogy a Google feloldotta a mesterséges intelligencia szoftverének katonai használatra való tiltását. Azért nem megy el odáig a dolog, hogy akkor a jövő héttől nem tudom én, a Gemini fogja vezetni a gyilkos drónokat, de ugye eddig semmilyen ilyen elemző szoftverben, semmilyen arcfelismerő szoftverben, vagy ilyen megoldásban nem lehetett használni az AI-t, és most úgy néz ki, hogy ez megváltozik, és olyan védelmi alkalmazásokat támogathat mostantól, amelyek nem közvetlenül fegyverrendszerekkel kapcsolatosak, hanem például logisztikai, kiberbiztonsági, hírszerzés és egyéb ilyen célokat szolgálnak. Na most ugye egyrészt fognak-e nekünk, vagy akár csak a Google-nek szólni arról, hogy figyú, bocs, mi azért mégis ráengedtük a mesterséges intelligencia, nem tudom én, pilótát a dróra, és kilőtt nem tudom én hány ártatlan embert, meg ez az egész azért szervesen összeforrt, tehát ez nem úgy működik, hogy jó, akkor csak és kizárólag logisztikai szoftverekben lehet használni, és annak semmilyen módon nincs köze egyetlen egy ravaszhoz, semmilyen gépfegyveren. Szóval ezt én egy kicsit most így nehezményezem, hogy ez a tiltás, ez feloldódott és lazul, mert innentől egy-két lépés múlva akár tényleg eljuthatunk oda, hogy hát oké, akkor mégiscsak van önvezető automata, mesterséges intelligencia pilóta a gyilkos fegyveres járművekben is. Nyilvánvalóan ez a döntés komoly visszhangot és egyáltalán nem pozitív visszhangot váltott ki, különösen az emberi jogi szervezeteknél, és a technológiai szakértők is aggódnak, hogy az AI katonai alkalmazása növelheti a háborús cselekmények automatizálását, és megnehezíti majd azt, hogy felelősöket találjunk, hogyha valamikor hiba csúszik a számításba, egész egyszerűen könnyű lesz arra hivatkozni, hogy bocsi, a szoftver volt, nem mi, így ítélte meg a különböző százalékos és egyéb tanulási és egyéb milyen folyamatok végén, így ítélte meg, megnyomtuk a gombot, viszontlátásra ez van. És hát mivel ez a Google, azért az sem fest nyugodt jövőképet, hogy nem a világ legkisebb, nem tudom én, garázsvállalata mondta azt, hogy jó, odaadom az AI-t a hadseregnek, hanem pont a Google, tehát valószínűleg az összes nagyvállalat követni fogja ilyen vagy olyan módon. Nyilvánvalóan heves vitákat vált ki, hogy akkor milyen módon és hogyan kerül be majd az AI a hadsereg szoftveres környezetébe, mármint ugye a Gemini és a különböző külső nagygyártók által fejlesztett mesterséges intelligencia algoritmusok, mint ahogy, hát nem is azt mondom, hogy nagy port kavar, de minden esetre azért mi is most beszámolunk róla, és körbe ment az a kis képernyőfotó, hogy hogy reagált Sam Altman, az OpenAI feje, az Elon Musk félrevásárlási ajánlatra.
A Tesla vezére ugyanis nemes egyszerűséggel, teljesen váratlanul és abszolút kérés kérdés nélkül bejelentkezett, hogy ő bizony a saját kis befektetői csoportjával beleértve egy We Capital nevezetű céget, illetve a saját mesterséges intelligencia vállalatát, az XAI-t, valamint egy-két külsős üzletembert is, szóval, hogy együttesen bejelentkeznének nem kevesebb és nem kisebb dologért, mint az OpenAI-ért, tehát, hogy felvásárolnak a teljes non-profit szervezetet, ami a ChatGPT-t és mindenféle ChatGPT motort fejleszt. Röpke 97,4 milliárd dollárért. Ez már önmagában egyébként rengető nagy összeg, és nyilván elég vad volt a gondolata annak is, hogy egy pillanatra tényleg valósággá válhatott, hogy Musk megveszi az OpenAI-t. Nyilván egy olyan vállalatnál, amelyik már eleve fejleszt a saját mesterséges intelligenciát, és per pillanat éppen a vezetője nagyon-nagyon mélyen beágyazva a politikai berendezkedésbe, drasztikusan megváltoztatja a különféle kormányzati szervezeteknek és szerveknek a működését is, és nyilván előbb-utóbb egyébként ez is egy kérdésre válna, hogy az OpenAI-nak, illetve a mesterséges intelligenciának milyen szerepet szám majd a különféle kormányzati szerveknél. Tehát, hogy mindez megtörténhetett volna. Szerencsére egyébként nagyon gyorsan le is ült ez a történet, egészen azzal az egyszerű válaszsal, amit Sam Altman, az OpenAI vezetője posztolt pont ugye Musk saját platformjára, az X-re, vagy lánykori nevén Twitterre, miszerint közölte, hogy köszönjük szépen, nem, nincs rá szükség, viszont mi megvennénk tőletek a Twittert 9,74 milliárd dollárért, tehát pont a tizedéért annak, amit ugye Musk ajánlott az OpenAI-ért. Nyilván erre Musk csak egy rövid reakcióval közölte, hogy Sam Altman egy gazember, és folytatódik minden tovább, mert hogy a két üzletember, két tech szereplő egy ideje már csörtében állnak egymással, és jelen pillanatban is különféle bírósági perek indultak Musk részéről, melyek arra irányultak, hogy az OpenAI, amely egyébként ugye a Microsoft Copilot-nak az alapjét is adja, pontosan azért, mert ugye a Redmondi szoftveróriás nagyjából 10-20 milliárd dollárnyi összegeket azért beleölt már a mesterséges intelligencia gyártó szervezetbe. Szóval, hogy ez a cég, ez az OpenAI cég igazából, Musk szerint legalábbis egy burkolt módon, de már teljesen beágyazódott a Microsoft alá, és hogy igazából azt mondják és azt hazudják, hogy abszolút nyílt forráskurban gondolkodnak, abszolút abban gondolkodnak, hogy bárki által megvásárolható szoftvereket és szolgáltatásokat terveznek és fejlesztenek, a valóság pedig az, hogy csak a Microsoft érdekeit szolgálják ki, és ezzel torzítják a piacot. Nyilván ezt nem mi fogjuk eldönteni, és mindenféle együttműködésekre azért már eddig is volt példa a mesterséges intelligencia piacon, és ugye általán a techváltok piacon is, úgyhogy az sem lett volna annyira meglepő, ha kiderül az a hír, amit most nagyon sokan terjesztenek a közösségi médiában, hogy az Apple és a Starlink, Elon Musk egy másik vállalata, ugye, összebútoroztak egy kissé, és az Apple felhasználóknak kérés nélkül telepítették a Starlink szolgáltatást a készülékükre. Meg kell, hogy mondjuk, hogy nem egészen erről van szó, sőt, nagyon nem.
A valóság ezzel szemben az, hogy az iPhone készülékek korlátozott értékben képesek a hálózat, Elon Musk hálózatának a használatára, egyelőre csak az Egyesült Államokban, és kizárólag a T-Mobile szolgáltatásának használata esetén, tehát amerikai T-Mobile-os előfizetők használhatják a Starlinket, és ott sincs arról szó, hogy akkor mindenhez hozzáférnek teljes sávszélességgel, amit a Starlink nyújtani tud, inkább arról szól, hogy a T-Mobile megállapodott a Starlinkkel, hogyha olyan a lefedettségi helyen tartózkodik a T-Mobile-os, ami ugye Amerikában még bőven vannak olyan helyek, ahol nagyon-nagyon rossz a lefedettség, akkor a T-Mobile az 1900 MHz-es, a 25-ös sávon így hívják, spektrumon, biztosítja a hálózatot a saját ügyfeleinek, amihez a Starlink segítségét kéri, és ez is csak kizárólag szöveges üzenetek küldésére szolgál, tehát hogyha valaki mondjuk tényleg olyan helyen van, ahol nagyon elhagyatott, vagy nem tudom én, nincs vétel, és mégiscsak kapcsolatba kéne lépni a külvilággal, akkor üzenetet tud küldeni, de ennyi, tehát itt megáll ez a dolog. Ugye mi is beszámoltunk már annak idején arról, hogy a Caterpillar és egyéb gyártók is, sőt lassan azt hiszem az Androidba is bekerül ez a műholdas segítségkéréses dolog, plusz előfizetésként, vagy különböző módon valahogy belekerül. Egy picit ennél többre kell gondolni ebben az esetben a T-Mobile és a Starlink között, úgyhogy nem kell felháborodni, már hogyha valaki felháborodott, nem bútorozott össze Elon Musk-kal az Apple, egyszerűen egy T-Mobile szerződésről van szó, de ha már mobiltelefonokról van szó, és ha már arról van szó, hogy a jövőben mit és hogyan fogunk használni, akkor mindenképpen meg kell említenünk, hogy sikerült a kezünkbe kaparintanunk a Huawei Mate X-t, ami ugye egy borzasztó drága, abszolút hardcore tech demo, a három felé hajtható, tehát három képernyő széthajtható okostelefon, ami jelenleg csak Kínában kapható, olyannyira, hogy kevesebb, mint egy hónap alatt valami 6 millió megrendelés érkezett rá, és úgy nézett ki, hogy esély sincs arra, hogy Kínán kívül lehessen találkozni hivatalosan ezzel a mobillal, annak ellenére, hogy tényleg nem a bokánkig és nem a pincéig, hanem nem tudom én, a metró alagútig kell nyúlni a zsebünkbe, hogyha meg szeretnénk vásárolni, de nem is tudjuk, mert csak Kínában lehetett kapni eddig.
Egyelőre ezt még érdemes csak plekkaként kezelni, de nagyon úgy tűnik a Huawei marketing csatornáin keresztül érkező információkból, hogy február 18-án mindez megváltozhat, bár én még mindig kicsit nehezen tudom elhinni, hogy az a Mate XT nevezetű készülék, amelyet mi láttunk, és amely 60-szor annyian várnak, mint amennyit eddig leszállítottak, tehát hogy magas előrendelésekkel kell szembenézni a gyártónak, már csak a saját hazai piacán is. Tehát, hogy ebből a készülőből mi kapunk ténylegesen, úgy értve mi ahogy nagyvilág, akár európai, akár más ázsiai piacokat beleértve, ugye az Egyesült Államokban erre nagyon sok lehetőség nincs, mivel ugye a Huawei embargó alatt áll az USA területén is. Szóval, hogy ezt a tényt látszik megerősíteni az, hogy különféle csatornákon elkezdett kiszivárogni az a hír, hogy bizony-bizony a háromfelé hajtható készülékkel mégiscsak piacra lépnek mindenhol máshol, ahol ugye lehetőségük van. És ahol ugye nem közölt részleteket, de azt lehet tudni, hogy Malajziában lesz egy innovatív termékbemutató eseményük február 18-án, amelynek kapcsán már sok apró részletben előkerült a Mate XT is, úgyhogy én azt tudom elképzelni esetlegesen, hogy nagyon-nagyon limitált példányszámban, nagyon exkluzív modellként, és csak néhány országban lesz várhatóan majd ilyen készülik a piacon. Ha hozzánk elkerül, természetesen mindenképpen be fogunk számolni arra, hogy milyen érzés gyakorlatban használni egy olyan eszközt, ami nem csak hogy egy majdnem 8-szoros tabletti hajtható szét, mint minden más könyvszerűen kihajtható okostelefon, hanem akár egy 10-szoros rendes igazi nagy távlegépé is, mert hogy ugye ennek a modellnek ez az igazi különlegessége. De ha már exkluzivitásról beszélgetünk, akkor mindenképpen evezzünk egy picit át a játékvilág és a játék platformok területére, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sok új játéknál, új szoftvernél elterjedt a korai hozzáférés, mint exkluzív lehetőség a felhasználók számára, azonban nem fenékig telj fel az élet akkor, amikor valaki nagyon-nagyon korán bevásárolja magát egy még nem teljesen kész termékbe, és ezeket a felhasználókat látszik kisegíteni a Steam, a világ egyik legnagyobb szoftveráruháza.
Az árván maradt játékokra fog figyelmeztetni, ugyanis a Valve játékáruháza minket felhasználókat fog figyelmeztetni arra, hogyha az ilyen early access játékokra szeretnénk feliratkozni, akár vásárolni, akár csak letölteni őket, ugyanis elkerülhetjük azt a csalódást, hogy nem tudom, várunk valamit a játéktól, tehát kiadnak egy demót, kiadnak egy előzetest, akár még nincs is teljesen kész a játék, mit tudom én, csak pár pályát lehet játszani, stb. És hogyha úgy tűnik, hogy ezt a gyártója, a fejlesztője nem fogja tovább vinni, akkor szól nekünk a Valve, hogy töltsd le, nyugodtan próbáld ki, meg játsszál vele, meg próbálkozzál, de lehet, hogy nem fogsz örülni a végeredménynek, illetve lehet, hogy az egészből nem lesz semmi.
Nagyon egyszerűsítve ez igazából olyan, mint amikor mondjuk egy streaming szolgáltatónál mostanság láthatóan egy nem feltétlenül sztárolt, de nem biztos, hogy rossz sorozatot, egyszer csak elkaszálnak, mert az Early Access körülbelül ezt jelenti. Mondjuk például a kokáért az első néhány pályát végigjátszhatjuk a játékkal, még nincs kész a teljes játék, viszont mi már kifizetjük előre a pénzt, hogy minél előbb játszhassunk és megkaphassuk a játékélményünket, viszont ha a stream érzékeli, hogy az egyes játékokat, amik ilyen státuszban vannak, már hosszú-hosszú ideje nem frissítette a kiadója, akkor szól, hogy bármi is történik, mi nem tudjuk visszakérni a pénzünket arra hivatkozva, hogy nem kaptuk meg az utolsó 2-3-4 pályát, amit ígért a szoftvergyártó, de jó, ha előre tudunk róla, hogy nem is biztos, hogy ez valaha meg fog történni. Úgyhogy igazából ez egy abszolút kedves és olyan dolog, ami tényleg fogyasztóbarátnak minősül. Ebben a furcsa és egyre inkább early access-re és nagyon hamar elkaszál dolgokra szakosodott és irányult világban. De ha már játékokról beszélgetünk, akkor mindenképpen nézzünk vissza egy picit a múltba, és emlékezzünk meg az egyik legjobb játékról, amit valaha a piacra adtak, és ezt csak azért mondom, hogy legjobb, mert még ha valaki nem is ért velem egyet, hogy a Doom lenne a világ egyik legjobb lövöldözős játéka, azt mindenképpen a számlájára kell írni, hogy szinte bármin képes elfutni, ezzel pedig nagyságrendekkel megelőzi akár a kortársait, akár a modern lövöldözős játékokat.
ezzel az egész Doom jelenséggel kapcsolatban, hogy egyszerűen milyen lehetetlen helyeken és hardvereken képes elfutni a játék, a demo szín jutott eszembe, nem tudom, hogy létezik-e, még egy időben követtem ezt, amikor egész egyszerűen bájtokba zsugorítva, pár száz, pár ezer bájtba zsugorítva, teljes vizuális élményt kódoltak zenéstől, animációstól, mindenestől emberek, és rámentek egy idő után arra, hogy ez minél kisebb legyen, és bájtokban mérhető adatcsomagokba legyen belepasszírozva minél több animáció és vizualitás, és hát ott tartunk, hogy tényleg láttuk már a Doom-ot futni, nem tudom, oké, hogy csak kijelzőként, de terhességi teszten, láttuk már MacBook-nak a felső érintő kijelzőjén, ugye annak a szériának, aminek volt egy ilyen kijelzője plusz a billentyűzet fölött, ott futtatni a Doom-ot mindenhol, de azt hiszem most eljutottunk oda, hogy nem nagyon tudom, hogy van-e innen tovább, bár ugye most szerintem nagyon sokan kapják fel a fejüket, hogy na fogd meg a söröm, ugyanis eljutottunk 2025-ben oda, hogy egy PDF dokumentumban sikerült futtatni a Doom-ot.
A Doom PDF nevű egészen beszédes projektnév egy középiskolás diák fejlesztése, igazából arról szól, hogy a PDF dokumentum fájlokba ágyazott JavaScript segítségével képes volt ez a diák az ASCII karakterekkel, tehát gyakorlatilag szöveges karakterekkel, egy nagyon lebutított formátumban, tényleg grafikailag nem túl nagy élményként, de irányítható, mozgó játékként integrálni a Doom-ot a PDF fájlba, és hát önmagában nézve ez már azt jelenti, hogy ennél nem sok egyszerűbb és lebutított verziót lehet látni igazából a Doom-ból, de természetesen voltak azért még az idejében futottak még kategóriában is olyan kreatívok, akik például képesek voltak Python alapon a Google kereső sávba integrálni a Doom-ot, és hát számomra még mindig az egyik legvadabb gondolat az, hogy egy HDMI csatlakozó átalakító adapterben képes volt valaki felhasználni a benne rejtett Apple-féle chipet, mert ez egy Apple Lightning HDMI-re alakító kis modul volt, és ezt a chipet használva, gyakorlatilag ennek erőforrásait kihasználva, futtatta a Doom-ot úgy egy hozzá csatlakozott monitoron, hogy maga a kis adapter volt gyakorlatilag a számítógép, úgyhogy bőven-bőven találtak még ilyen lehetőséget, de le a kalappal a PDF-es Doom verzió előtt, szerintem ez eddig a legegyszerűbb és legkreatívabb módja annak, hogy hogyan játszunk ezzel a mára már igencsak patinás játékkal.